A 40 pluszos Márta feleség, anyuka, barátnő, kertész, szakácsnő egyszerre gondját viseli az apjának, ha szükséges, segít a testvérének, és persze még munkahelye is van. Meg titkai is vannak. Történetét úgy ismerjük meg, hogy ő meséli el férjének, annak a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él. Márta és a hozzá nagyon hasonló életet élő nők szinte láthatatlanul tartják össze a családjukat, elsimítják a konfliktusokat, és fel sem merül bennük, hogy ez a helyzet megfelele. Így volt ez a bibliai időkben is. Márta gondoskodott a testvéreiről, Máriáról és Lázárról, és helytállt, amikor Jézust és tanítványait kellett elszállásolni, megvendégelni. Pedig talán szívesebben ült volna a többiekkel, és Jézus tanításait hallgatta volna. Mészöly Ágnes regénye a Márta evangéliuma, hogy mi mindenre mutat rá a két Márta párhuzamba állításával. Erről kérdezem először.
Nekem a jó barátnőimnek a 60%-a az Márta volt, de tényleg. Tehát, hogy mintha így piszkált volna az élet, hogy nekem ezzel valami dolgom van. Nagyjából azt látod, hogy ahhoz, hogy az élet így menjen, ahhoz kellenek azok az emberek, akik csinálják a háttérmunkát. És ezek az emberek általában ezek a nők, akiket így nem is nagyon szoktunk észrevenni, és nem is vesszük észre, hogy már foglalkoznak a szüleikkel, még foglalkoznak a gyerekeikkel, még azért próbálnak nők is lenni, mert még nem adták fel teljesen a reményt, hogy a nőiségüket is megéljék, ha eddig nem érték meg, akkor megtalálják azt, hogy ezt hogyan lehet mégis. De már azért nem sok reményt fűznek a dolgokhoz. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kor meg problematika.
Kihagytad a férjet, hogy és azonnal alárendelik a férj karrierjének,
karrierünket. Tehát valahogy úgy, még ha ez nincs is kimondva, hogy akkor neked most alá kell rendelned a karrieredet az én karrieremnek, azért így alakulnak a dolgok. Oké, akkor persze, te maradsz otthon a gyerekkel, te esel ki a munkából, én keresem a több pénzt, és ezek nem feltétlenül ilyen rossz szándékkal kitervelt csapdák, hanem egyszerűen ezek olyan csapdák, amik úgy felállítódnak maguktól szinte, és az ember aztán utána 10-15 év múlva egyszer csak azt látja, hogy oké, akkor most hol is vagyok én ebben az egészben. Hát így erről szerettem volna írni.
A te főhősöd, ővel épp ebben a helyzetben találkozunk, amikor elkezd gondolkodni azon, hogy akkor most hol vesztem én el ebben. És hát nem is saját maga kezd el gondolkodni, mert benne van egy verkliben, csinálja, foglalkozik a demens apjával, dolgozik egy olyan helyen, amit nem szeret.
Szerintem például az egyik legfontosabb szorítása ennek a főhősnek, hogy van egy olyan érzés, hogy neki nem is kéne panaszkodnia. Mert azért igazából neki nem olyan nagyon rossz. Van egy olyan férje, aki lehetne figyelmes, lehetne valamivel jobb fej is, de nem olyan nagyon rossz fej. Van egy olyan munkája, ami lehetne sokkal jobb is, de nem olyan nagy. Tehát sehol sem olyan nagyon rossz, és szerintem sokan vagyunk egyébként ebben a helyzetben, hogy nem olyan nagyon rossz, de azért lehetne jobb is. És ehhez a mártasághoz szerintem az is hozzátartozik, hogy nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy a mi problémáink nem validak, ennél sokkal nagyobb problémák is vannak, és én csak maradjak csendben és tegyem a dolgomat.
Elég hamar eljut odáig az olvasó és mind a két Mártát figyelve, hogy elkezd azon gondolkodni, hogy ezek a nők mennyire felelősek azért, hogy ebben a státuszban vannak. Ők maguk, tehát hogy ők kértek-e segítséget, hogy gondolkodtak-e korábban azon, hogy átadhatnák a terheket másoknak.
Én egyébként is abszolút az életünkért való személyes felelősség híve vagyok, tehát én azt gondolom, hogy tehet. Persze, hogy tehet. Az már a másik, hogy ezt tanulta, tehát, hogy nagyon sokszor ezek olyan viselkedés minták, amik a 2000 év alatt alakultak ki, vagy a nem tudom, sok ezer év alatt alakultak ki, és anyák adják lányoknak, és lányok adják tovább az ő leányaiknak, tehát, hogy ez így generációról generációra megy tovább ez a dolog, de attól függetlenül természetesen tehetünk róla, és senki nem fog más helyettünk változtatni, tehát nekünk kell odaállni és megkérdezni, hogy esetleg megcsinálná-e valaki más ezt a vacsorát.
A Jézus korabeli Márta az apjától megörökölt egy feladatot. Tehát férfiként áll helyt ő a családban. Lázár a testvére, ő beteges.
Igen, és ebből a szempontból ő egyébként szerintem egy nagyon-nagyon különleges szereplő a bibliai Márta. Gondoljunk bele, hogy itt van egy ilyen nagyon fontos történet, ami az emberiséget ilyen elképesztő módon meghatározta az utóbbi 2000 évben, és ebben a történetben hány férfi szereplő van nevesítve, nevesítve, és hány nőszereplő van nevesítve. Tehát úgy azt gondoltam, hogy én szeretnék egy kicsit ilyen női aspektusból írni erről az egészről, de mégis az a női szereplő, akit én választottam, ez egy ilyen férfi pozícióban van, tehát hogy az a felelősség, ami rá, mint legidősebb nővérre ráhárult, az őt kiemeli a korabeli nők közül. Természetesen azt nem szabad elfelejteni, hogy ez fikciót. Ez a Márta az én fejemben lakik. Nagyon sok olyan jelenet van, ami egy-egyben olvasható egy vagy több helyen a hivatalos új szövetségben, de persze olyanok is vannak, amik nem olvashatók, illetve hogy arra próbáltam figyelni, hogy azok a jelenetek, amiben Jézus bármilyen szinten részt vesz, azok úgymond hitelesek vagy kanonizáltak legyenek, ahol nem vesz részt, azok már a szerző fantáziájának termékei.
Ugye látjuk őt a testvéréért aggódni, látjuk őt Máriáért is aggódni, hogy túl közel kerül Jézushoz, vajon annak milyen következménye lehet. Talán megérinti a szerelem, vagy legalábbis van egyfajta vonzalom és aggódás is Júdás iránt. Szóval, hogy ezért ő egy nagyon-nagyon komplex szerepben látszik.
Nagyon megszerettem ezt a szereplőt. Egyébként a testvéreit is nagyon megszerettem. Tehát, hogy olyan izgalmas volt az ő hármasuk, tehát, hogy Mária, Márta és Lázár. És nagyon jó volt dolgozni ezzel a szöveggel, mert soha nem hittem volna, hogy 2000 évvel ezelőtti szereplőkhöz, 2000 évvel ezelőtti problémákhoz én ennyire közel tudok kerülni.
Hogyha maira visszatérünk, ugye van itt egy nagyon különös találkozás, ami lényegében ráébreszti a mai Mártát, hogy lehet, hogy másként is lehet élni. Ez az a pont, amikor az ember magától valószínűleg nem tenne föl kérdéseket, vagy nem történne semmi, hanem valami pöccintés, vagy billentés, vagy valami kell, hogy rájöjjön. És nem szeretném lelőni a poént, nem ezért kérdezem, hanem hogy ez törvényszerű, hogy kívülről jön ez a segítség.
Szerintem azért általában sajnos bele vagyunk ragadva abba, amit így mondhatunk ilyen langyos víznek, vagy pocsonyának, vagy a megszokott rossznak, vagy a megszokott nem olyan rossznak. Tehát, hogy úgy el vagyunk benne, és általában az emberek akkor szoktak változtatni, amikor valami megtolja őket. És akkor ez lehet egy pozitív megtolás, de lehet egy negatív is, tehát vagy egy tragédia, vagy egy olyan élethelyzet, amiben egyszerűen képtelenség már a jól begyakorolt módszerek szerint élni, vagy egy találkozás, vagy egy új szerelem, vagy bár de hogy akár pozitív, akár negatív, mindenképpen kell valami, ami ezt az egyenes vonalú, egyenletes mozgást így megváltoztatja. És hát én azt gondoltam, hogy ezzel a találkozással, akkor itt titokzatoskodjunk, tehát hogy ez a találkozás, én ezt egy jóvátételnek gondoltam, tehát hogy volt egy ilyen hátsó gondolatom, hogy azért lehet, hogy a létező vagy nem létező felsőbb hatalmak így átgondolták ezt az egész szituációt, ezt remélem, vagy ha nem, akkor most én átgondoltam helyettük, most így belenyúltak egy másik Márta életében, és neki segítettek. Ha nem is nagyon direkt módon, hogy kiszálljon ebből az egészből, vagy csak annyira legyen benne, amennyire szeretne.
Mészöly Ágnessel beszélgettünk Márta evangéliuma című remek regényéről, ami a Pré kiadó gondozásában jelent meg.